Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 315. dicséretünk első és második versét, Krisztus Urunknak áldott születésén.
Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeibe régen zengettek éppen. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az úrasztalát a mai és a holnapi Isten tisztelten is megterítjük. Szeretettel várjuk a testvéreket Isten kegyelmének az ünneplésére. A Kékkereszt csoportban is élünk majd az úrvacsorával, az ünnep alkalmából, péntek délután 16:30 az alaksori gyülekezeti termünkbe. Kérjük azt is, hogy aki szeretne velünk maradni 31-én az óévi hálaadás után a vacsorára és a közösségi programokra, hogy jelezze azt a lelkészi hivatalban. Mindenek előtt szeretettel köszöntjük Kovács István lelkipásztor testvérünket, aki a mai napon az igehirdetés szolgálatát végzi közöttünk. Isten áldja életét, családját, szolgálatait. Most folytassuk a megkezdett énekünket, a 315. dicséretet, a 3. versétől a 6. énekeljük.
A segítségünk és a mai karácsonyi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jön attól az Úrtól, aki ezt mondja magáról, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek a mai alkalommal hozzánk szóló üzenetét a János Evangélium első fejezetéből, az első 13 versből. E hosszabb szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Tehát a János evangéliuma első fejezetének az első 13 verse. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Amen. Áldja meg a mi Urunk a hallott igét, végezzel a mi szívünkbe azt, ami az ő munkája, ami akarata, erre a mai alkalommal nézve is, ezt kérjük most imádságban őtőle. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében, áldunk és magasztalunk téged azért a csodáért, amelyet a pásztorok is csak félve mertek tekinteni, félve mertek elhinni, de az egész nép, amely hallott és tudott erről annak idén ott közel 2000 éve, csak sok esetben hitetlenkedve és nehezen tudta elfogadni. De köszönjük, Urunk, hogy ez a hír, az örömhír, az evangélium azóta is hirdettetik, hiszen ez volt az ígéret, hogy az egész népnek öröme lesz. Urunk, köszönjük, hogy Te erre választottál ki bennünket, hogy meghalljuk ezt az örömhírt, meghalljuk azt, hogy Te nem csak eljöttél ebbe a világba, hanem annyira közel jöttél, hogy még meg is lehetett Téged fogni, el lehetett ítélni, kereszt lehetett feszíteni, de a halál az nem tudott fogva tartani, és föltámadtál. Urunk, köszönjük ennek csodáját, amelynek hatását, amelynek velejáróját ma is közölni akarod velünk. Azt akarod, hogy a mi életünk ne boldogtalan, örömtelen, elkeseredett, elveszett élet legyen, hanem olyan, amely általad megtaláltatott, amely általad megszentelt élet. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk most téged, hogy légy jelen ez a mai alkalmon. Add ezt a titkot megértenünk, de ne csak a mi eszünkkel, hanem a mi szívünkkel és lelkünkkel. Urunk, formáld át a mi szívünk talaját jó termőföldé, hogy az ige magva megteremesse a maga termését. Hogy te példázatod szerint ne köves talaj, vagy útfél, vagy tövises hely legyen, amely kiveti magából, vagy megfojtja az igét, hanem jó termőföld, amely megteremi a maga termését. Úr Jézus Krisztus, engedd megértenünk, de engedd meg cselekednünk is az igét, és tedd igazi karácsonnyá ezt az ünnepet, amely rólad szól, amely a te megváltói munkádról, a te mentő szeretetedről. Így kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. A 315. énekünk 7. versét, Ó örök Isten, dicső Szent Háromság.
Dicső Szent Háromság.
Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján a mi Úrunk karácsonyi üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva talált a János Evangélium a 3. fejezetében, a 14-től a 19. versig terjedő szakaszban. Tehát a textust, illetve az ige hirdetést helyét elfoglalva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát a János Evangélium a 3. fejezetének a 14-től a 19. verséig így szólít meg bennünket Istennek élő igéje. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy eszült fiát adta, hogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisző benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Amen. Kedves testvérem, szeretett gyülekezet, én is sok szeretettel hadd köszöntsek mindenkit magam, családom nevében, és kívánom, hogy Istennek üzenet elérjen valamennyiünkhöz, és tegye áldottá a mi ünneplésünket. Hadd kezdjem ezt a mai igehirdetést azzal, ami ennek a üzenetnek, igehirdetésnek a címe. Mindig érdemes címet választani egy-egy mondandónak, hiszen talán az összefoglalja már úgy előre az egészet. Én így fogalmaztam meg a mai üzenetnek, vagy a mai igehirdetésnek a címét, hogy Isten legnagyobb ajándék a karácsonyban. Ezt keressük. Ezt próbáljuk megtalálni. És nyilvánvalóan előjön egyből, ami számunkra nagy kérdés, mint ahogy amit föl is szoktunk tenni, akár hittanosoknak, vagy beszélgetésben azért el szokott hangozni, hogy minek is az ünnep a karácsony. Nyilvánvalóan nem egy közhelyszerű patron pufogtatásnak kell lenni a válaszoknak, de mégis az első és legkézenfekvő, amit az ember többsége így fogalmaz meg, és próbál élni, hogy a karácsony nyilvánvalóan a szeretet ünnepe. Biztos? Pontosabban, milyen szeretet ünnepe? Milyen szeretet áll mögötte? Mert én úgy gondolom, hogy a karácsony titka itt van. Mert persze, hogy szeretetről van szó, próbálunk valamennyien másként viszonyulni talán a mi családunkhoz, barátainkhoz, akár munkahelyen a munkatársakhoz, ki milyen közösségben vagy közegben éli az ő mindennapjait. De a karácsonyban tényleg milyen szeretet van az ő szeretete, vagy mi van a szeretete mögött? Vajon ez a szeretet, ez egy magunkból kipréselt szeretet, amit kicsit megerőszakolva, egy kicsit erőteljesen, de kiadunk magunkból, szó szerint kipréselünk magunkból. Ilyenkor talán mosolygunk a másikra, talán próbálunk kicsit kedvesebbek lenni, de legtöbbször ezen a határon nem megy tovább. Aztán az a szeretet áll a karácsony mögött, amely válogat, hogy kit szeret, vagy kit szerethet, és kit nem. Vagy tegyük fel a kérdést, hogy milyen az a szeretet, amit évente csak egyszer ünneplünk és élünk. Vagy a karácsonyi dalok sokasága, slágerek, különböző műfajú zenedarabok hozzák ezt témaként, hogy a karácsony az, hogy legalább akkorra, most értsük, hogy szedje már össze magát az ember, és próbáljon szeretettel lenni. De ez elég? Erről lenne csak szó? Akkor is úgy élünk és ünneplünk, hogy miután túlestünk rajta, akkor megkönnyebbülve sóhajtunk föl, végre vége az ünnepnek. annyi sok előkészület volt, annyira belefáradtunk, annyit lótottunk, futottunk előtte, és ez most magam életében, vagy a családunk életében is hadd hozzam a példát, vagy a tapasztalatot az idei karácsonynak is, és talán hullafáradtan érkezünk, vagy érkeztünk meg tegnap a karácsony estéhez, vagy jöttünk most el a templomba az istentiszteletre. Milyen szeretet, vagy mi van igazából a szeretet mögött, vagy mi áll ott a mi életünkben? Ilyen az igaz szeretet? Ilyen ünneplést érdemel a szeretet? Most kicsit próbáljuk kisarkítani. Vagy nem ürügy inkább az ilyen karácsonyi ünneplés, hogy az év többi napján ne kelljen szeretnünk? Talán ezek a kérdések, itt az igéhirdetései nagyon kemények, és de hiszem, hogy elgondolkodtatóak. Mi történik velünk? Megelégszünk egy estére vagy egy napra annak hangulatával? Mert ez a karácsony mégiscsak karácsony. Mindenhonnan ez jön. Kötelező, protokoll, hogy ezt így kell megélni. De én azt hiszem, hogy Isten sokkal-sokkal többet akar adni a karácsonyban. Sokkal-sokkal nagyobb szeretetet akar adni, mint amit mi kipréselünk magunkból. Ugyanis a karácsony nem hangulat csak, nem bevásárlási láz és ajándékozás, nem idegbajos lótás, futás, amit karácsony előtt megteszünk, én úgy gondolom valamennyien. A karácsony nagyon leegyszerűsítve, annak a legyőzhetetlen szeretetnek az ünnepe, amit Isten ad nekünk, Jézus születésének ünnepe. És itt már kicsit tovább lépünk, nem csak a szeretet ünnepe, hanem Isten szeretetének az ünnepe. Mégpedig abban mutatkozik ez meg, az ige tanúsága szerint, hogy ő utat nyitott a tőle elfordult, ellene föllázott ember felé. Értjük ezt a kifejezést, utat nyitott. Sok minden már próbálták megfogalmazni Jézusnak a földi működését, hogy ő miért is jött meg, meg mit tett itt, meg egyebek. Én egy valamiben hadd fogalmazzam ezt meg, nyilván sokféle megfogalmazás létezik. Átnyújtotta Isten meghívóját az ő országába. És ezért volt az ő ige hirdetése, ezért volt az ő gyógyításainak sokasága, ezért volt az, hogy a keresztre ment, letéve az ő életét, ezért támad föl, hogy ez a meghívó a nagy vacsorára, hogy a példázat is hozza, az a miénk legyen. És aki már kapott valami nagyon különleges helyre egy vacsora meghívót, amit nem ő neki kellett kifizetni, meg egyben, hanem ajándékként kapta, megtiszteltetésként, olyan csodálatos dolog. Ehhez nem is hasonlítható az a meghívó, ami az örök dicsőségbe és az örök országába van. Tehát átadta ezt a meghívót, de addig is a földi életben szeretetből nekünk embereknek utitársunk, szabadítunk, megváltunk akar lenni. Tehát már itt elkezdődik mindaz, amire ő elhívott bennünket. Persze, mindennek következménye van. Ha elfogadja ezt az ember, ezt az Isten szeretetet, akkor már maga az ember se tud másként élni, csak szeretettel. És ezért fogalmaztam így az elején, hogy a szeretet az nem egy kipréselt valami, az jön válaszként az Isten szeretetére. És testvérem, mérd le azon, hogy mennyire könnyű vagy nehéz szeretni. Jön belőled, és te szeretet tud túláradni? Vagy pedig csak tudod, hogy kellene szeretni ezt a másikat, de nagyon nehezen megy. Az Isten szeretet ünnepe, tehát a karácsony. És itt a mi textusunk, ami nem csak a jól ismert János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hiszőben el ne veszen, hanem örök élete legyen, hanem az azt megelőző és az azt után azt követő verseket is hoztam, és figyeljünk ezek erre is, ez a mai ige hirdetésben. Az Isten szeretetére, a testet öltéséről szól és ad üzenetet nekünk az ige. Az első nagyon fontos üzenet, amit látunk ebben a néhány versben, hogy a szeretet, az isteni szeretet, az ajándékoz. Tehát amikor mi karácsonykor megajándékozzuk a másikat, ami mellettünk levőt, ami családtagjainkat, akik közel állnak hozzánk, akkor nem más teszünk, hanem picit leképezzük azt, amit Isten már tett velünk, hogy megajándékozott bennünket. Hiszen ez a kifejezés, amit a Bibliánk így fordít, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszerűt fiát adta, ez adta kifejezés, ez nem csak azt jelenti, hogy odaadni valamit, hanem jelenti azt is, hogy átnyújtani, hanem azt is, hogy ajándékozni. És itt azért már egy picit tágul a mi szemünk, a mi gondolkodásunk, hogy tágulhat, hogy nem csak sima átadásról van szó, hanem ajándékozásról. És az ajándékozásnak mindig tulajdonsága, hogy most értsük össze a kifejezést, hogy nem adhatunk érte semmit. És az ajándékozó nem is vár viszont semmit. Ő önzetlenül szeretetből adja. És ez a szeretet az, amely ajándékoz, az ő fiában önmagát adta az Isten nekünk. Tehát az első dolog, amit még ezen belül hadd hangsúlyozzak, hogy, és az azt jelenti, hogy nem akárkit adott az Isten. Mint ahogy mi is gondosan próbáljuk legalábbis, próbáljuk megválogatni a mi ajándékainkat, akár most karácsonykor, vagy egy születésnap, vagy néhány nap alkalmával, vagy a másik minek örülne. Jó esetben így van, rosszabb esetben csak túl akarunk lenni rajta. De jó esetben, ideális esetben megválogatjuk azt az ajándékot. Nem akármit adunk. Hát Isten sem akárkit adott ennek a világnak, hanem az egyszülött fiát. És miért? Mert nem adhatott mást. Ez volt a legdrágább. Igazából abban van szeretet, hogyha valaki az ő embertársának, házastársának, gyermekeinek, unokáinak a legdrágábbat adja. És itt most nem feltétlenül pénzről beszélek, sőt egyáltalán nem arról beszélek, hanem valami olyan, ami az ajándékozott is tudja, hogy az nagyon értékes. Hogy az én nagypapámnak, vagy nagymamámnak, vagy szüleimnek az nagyon drága volt. És azt adja oda. Hát valami ilyesmi történt nyilvánvalóan, csak hasonlítva Isten ajándékára Krisztusról a legdrágábbat. És testvérem, hogyha most itt belegondolsz, adtál-e már olyan valamit valakinek, ami neked a legdrágább volt? És ha adtál, akkor tudod, hogy ez mit jelent. Vagy közel tudhatod, hogy mit jelent, mikor Isten az a fiát adta. Azért, hogy megszülessem, hogy ott a koszos istálóba kezdje az ő életét, az ő pályafutását, jászolban legyen az ő bölcsője. Rábízta Máriára és Józsefre az ő egyszülöttét, az ő egyetlen egyét, hogy az ő szeretetét rajta keresztül nekünk adja. Nem adhatott mást, mert ahogy olvastuk itt a János Evangélium első fejezetében, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Ahogy Isten a szeretet, úgy Krisztus az élet és a világosság. Az életet adta. És én azt hiszem, hogy mindannyian egyöntetően alá tudjuk írni azt, hogy ebben a világban az élet a legdrágább. Nincs drágább. Nem lehet überelni. Nem lehet mást helyette, nem lehet kicserélni az élet a legdrágább. És ez az élet, ez nekünk adatott, mert ő volt az élet és a világosság. Isten karácsonykor az életet adta Krisztuson kereszt az embernek. A legtöbbet. És sokszor talán, hogyha ezt mernénk ott bent, lélekben átérezni, akkor talán nem mondanánk azt, hogy Isten mi minden sajnál tőlünk, hogy mi mindenben nem jól viselkedik velünk, mert Isten másként csinálhatna, meg milyen ez az Isten, akkor talán alázattal és bűnbánattal másként látnánk ezt a kérdést. Életet adott, örök életet adott, amit az ember elveszített a bűnei miatt. Ugyanis valamikor az örök élet a miénk volt. Ott az első emberpár életében, ott az édenkertben, bűnöset előtt örök életünk volt. De elveszítette az ember. És azért, hogy ezt visszanyerjük, ezért az ő fiát küldte el, amit akkor már meg is ígért. És ugye mennyire hatalmas dolog, hogyha visszakapjuk az életünket, ahogy szoktuk ezt fogalmazni, vagy szokták fogalmazni az emberek, akik valami olyan dolgot élnek át, amikor majdnem elveszítették az ő életüket. amikor egy rákos beteg fölgyógyul az ő betegségéből. Amikor egy baleset során az a rendőrségi vagy tűzoltói megjegyzés, hogy ennek az embernek ott kellett volna maradnia. Az összetört, totálkárosra tört autóban, és mégis él. Ez a csoda. Ez a szeretet. Ez az a dolog, amikor azt látjuk, hogy visszakapják az életeket. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy másodszor születtem. Valahol erről van szó. Persze, ugye itt János Evangélium beszél arról, hogy Istentől születtek. Létezik egy második születés, az újjászületés, a megtérés, amikor Isten szül újjá bennünket ténylegesen az életre, az örök életre. Persze, szokták azt is mondani, hogy ez az élet, amit én élek, és itt most biztos hallottuk ezt a kifejezést már, ez már nem élet. Amikor annyi bajom, betegségem, nyomorúságom, ahogy ez már nem élet. Jézus Krisztus nélkül tényleg nem üti meg a mércét. Tényleg nem élet. Tényleg nincs olyan a szinten, hogy az ember boldog legyen. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az ő ajándéka azt jelenti, hogy nem akárkit küldött. De aztán az is lényeges, hogy nem akárkinek küldte ezt az egyetlen egyet az Isten. Nem akárkinek. Ezt olvastuk az első fejezetben. A sötétség nem fogadta be. Kicsit később. Az övéi nem fogadták be őt. És milyen furcsa dolog, hogy Isten pont azoknak ajándékoz, akinek nem kell. Nem tudom, jártunk-e már így, ami életünk során, akár egy karácsonyi ajándékozásban, vagy bármilyen ajándék kapcsán, hogy az illetőnek nem kellett. Nem kell neki. Pont azoknak akartunk adni, akiknek nem kellett. A karácsonyi történetben így olvasjuk, Mária ugye megszülte elsőszülött fiát, depóját és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Nem volt számukra hely. És Jézus Krisztus ma sem kellene a világnak. Ma sincs szükség rá, nem változott a helyzet. Mert ő valami egészen mást akar adni, mint amit az ember vár. Egyszer egy lelkész beszélgetett egy gyülekezeti tagjával, pont a karácsony témájáról, karácsony környékén lehetett valószínűleg ez a beszélgetés. És ugye szóba került maga a történet, hogy elmennek Betlehembe, ott járnak össze mindent, hogy valami szállást találjanak a várandós kismamának, és hogy biztosítsák az ő gyermekének a megszületését. És ez a lelkész megkérdezte ezt a illetőt, hogy te mondanád azt egy fiatal embernek és feleségének, aki várandós, hogy nincs szobánk? És akkor jön a válasz ennek az illetőnek a részéről. Tiszteletes úr, hát őszinte volt, amint a fogadós. Nem volt szabad szobájuk. Tehát utalva arra, hogy ez a természetes, hogy nem fogadták be. Hát ilyen helyzet volt, ilyen az élet. És akkor a lelkész ezt mondta, én tudom, hogy egy szabad szobája biztosan volt. Nézzet rá a fiatalember, hogy hogy egy szabad szobája. Honnan tudja a lelkész, hogy 2000 év távlatában, hogy biztosan volt egy szabad szobája. És így folytatta, tehát biztosan volt egy szabad szobája, a sajátja. Oda beengedhette volna. Ott volt hely. És valahol erről van szó. A Isten fia, amikor meg akar érkezni valakihez ebben a világba, nem a másét akarja, hanem a tiédet, a te életedet, hogy te adj neki helyet. Nem mondhatom azt a szomszédomnak, hogy ha valaki bekopogt a szállásért, hogy hát fogadd be te, ez én dolgom, hozzám jött. Ugye sokszor szokott ilyen lenni, hogy másikat akarjuk rábeszélni valamire, hogy tedd meg, mikor nekem kellene megtennem. Valóban egy szabad szobája volt a sajátja. És így a mi életünkre nézve is, a lelkiekben, lélekben, a befogadást illetően a te saját szobádba van hely. Kérdés, hogy megnyitod-e azt? Nem a másét akarja, hanem a tiédet. Mi sem akarjuk sokszor befogadni, mint ahogy a fogadó sem, mert akkor változtatni kellene a mi életünkön. Ha valakit beengedünk, akkor ott minden megváltozik. Főleg, ha Jézus lép be a mi életünkbe. Akkor valóban minden megváltozik. Mert ő a világ világossága, és aki őt követi, ahogy mondja az ige, nem járhat a sötétségben. Ott változás van. És hányan elmondták már ebben a világban, hogy azért nem akarok megtérni. Azért nem akarok Istennel járni, mert akkor másként kellene élnem. Másként kellene tennem az én dolgaimat. De ő helyet kér a mi életünkben. Mert eljött a világosság ebbe a világba, és még az övéi sem fogadták be, az ő népe sem fogadta be. Létkérdés, hogy te mit mondasz erre? Mit mondasz erre a befogadás kérdésére? És nem mondhatjuk azt, hogy úgyse érdemeljük mi ezt meg. De milyen jó, hogy mint ahogy más sem, ez sem érdem kérdés, hanem a kegyelemé. Isten azt mondja, hogy jövök, kopogtatok, nyisd meg az ajtót. Ugye most a Jelenések könyvét olvassuk, a bibliósok kalauzunk szerint, és ott van az ige. Én az ajtót állok, és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Itt a lehetőség. Nem csak ott 2000 éve a zsidó népnek állt ez a lehetőség, hanem neked, testvérem, aki itt ülsz, 2019 karácsonyán ugyanígy áll. Hozzád is jött. De aztán ez a szeretet, ami az isteni szeretet, nem csak nem akárkit, meg nem csak nem akárkinek ajándékoz, hanem nem akárhogyan. Tudta, hogy nem fogadják be. Saját világába jött, de az övé nem fogadták be, hogy olvassuk. Mégis igény tart rád, mert az övé vagy, mert kiválasztott, mert megváltott. Ez egy döbbenetes üzenet az Istennek. Igény tart rád. Kell lesz neki. Tudta Isten azt, hogy nem fogják megbecsülni a fiút. Ki fogják vetni. Meg fogják ölni. Ugye nem véletlenül mondja el Jézus a gonosz szőlőművesek példázatát, ismerős a példázat, ugye, hogy egy gazda kiadja az a szőlőjét, és amikor a szőlőtermés ideje van, akkor elküldi az a szolgáit, hogy gyűjtsék be a termést, ami neki jár. És ugye elzavarják, megölik, megverik a szolgáit, és akkor végül azt mondja, hogy elküldöm az én fiamat, őt biztos megbecsülik. És amikor a szőlőmunkások látják a fiút, az örököst, azt mondják, hogy itt az örökös, öljük meg őt, és akkor miénk lesz a szőlő. És megölik. És ugye a hallgatóság, kezdve a főpapok, farizeusok tökéletesen tudták, hogy róluk van szó. De ne nyomjuk rájuk. Mi is tudhatjuk, hogy rólunk van szó. Mi is sokszor kivetjük a mi életünkből. Nem figyelünk az Istenre. Nem figyelünk Krisztusra. Nem kell nekünk a kegyelem. Megbecsüljük-e, vagy nem. Aki szokta olvasni a református.hu oldalt, most a napokban van egy cikk dr. Vladár Gábor pápai teológus professzorral, az újságíró karácsony témája, nyilvánvalóan karácsony témájában beszélgetett vele, és föltett egy kérdést, hogy a karácsonyi történetből kiderül-e, hogy mi is az ember. Egy kicsit furcsa a kérdés, de jó. Mi is az ember? Kiderül-e a karácsonyban? És akkor mondja a professzor, hogy feltétlenül, ugyanis karácsonykor Isten rátekintett a bűn által megrontott gyermekeire, és most figyeljünk, és mosolyogva megállapította, hogy teremtménye, az ember minden befektetést megér. Figyeltünk? Teremtménye az ember minden befektetést megér. Ezért küldte a legdrágábbat, az egyszülöttét. Mi sakkozunk ebben az életben, hogy mi éri meg és mi nem. megérje karácsonykor mindkét nap eljönni a templomba, megérje mind a kétszer úrvacsorázni, megérje adakozni, megérje ez vagy az. De Isten nem latolgatta, nem mérlegelte, hanem azt mondja, hogy minden befektetést megér az ő teremtménye. Testvérem, az Isten így néz rád. Te hogy nézel az Istenre? Tudsz-e úgy tekinteni rá, hogy ezt a szeretetet, ezt elfogadod? Azért is nagyon lényeges és megdöbbentő és tragikus Jézusnak a elfogatása és keresztefeszítése, mert ez a kifejezés, amit a János 3.16-ban vagy adta az ő egyszülött fiát, ez a didómi kifejezés, görög ige, ez nem csak azt jelenti, hogy adni, ajándékozni, hanem még jelent egy nagyon furcsa dolgot. Az, hogy kiszolgáltatni. Nyilvánvaló furcsa lenne így magyarul olvasni, vagy magyarra fordítani a János 3.16-ot, hogy úgy szerette Isten világot, hogy az egyszülött fiát kiszolgáltatta, de benne van az értelmében. Ugyanis ez azt jelenti, hogy ki kellett szolgáltatni az embernek, hogy elfogja és megölje, hogy a mi megváltásunk megvalósuljon, hogy életünk, örök életünk legyen, mint Isten áldozati báránya halljon meg. Kiszolgáltatta. Az áldozati bárány is kiszolgáltatott volt. Nem tud mit tenni. Jézus is azt mondja magára, hogy leteszem az én életemet. És valóban ezt tette. Megérted-e, testvérem, hogy neked is szól ez az ige. Isten neked is ajándékozta Krisztust, és ilyen értelemben neked is kiszolgáltatta. Miattad is ki kellett szolgáltatni. Miattad is meghalt. De lépjünk tovább. A szeretet nem csak ajándékoz, hanem választ is vár. Minden szeretet választ vár. Ugye így folytatja az ige, hogy aki hisz, ő benne. És ez a válasz, ez a hit válasza. Mégpedig, hogy erre mit lépsz? Nem lehet kikerülni a lépést. Nem lehet azt mondani, hogy nekem nincs lépésem. Talán furcsa párhuzam, de amikor valami választás van, teljesen mindegy, most egyházi választás, vagy világi politikai választás, amikor szavazni megyünk, akkor is választunk, akkor is valamiféle választ adunk, ha nem megyünk el szavazni, és nem adjuk le a voksunkat. Az is áttételesen, de szavazás. Hogy valakit nem támogatunk, vagy valami formában így fejezzük ki a mi akaratunkat. Az Isten szeretete választ vár. Válaszolsz-e? Vagy pedig hagyod sodortatni magadat, és majd lesz valahogy. Hasonló módon, mint az a házépítő Jézus példázatában, aki fővegyre, homokra építette az életét. Majd csak túlélem. Jó ez így. Nem kell kőszikla alap, nem kell Krisztus beszéde, hiszen itt arról van szó a példázatban. Majd lesz valahogy. Válaszolsz erre a szeretetre? Hiszed-e, amit értettett? Mint ahogy maga János is említi Mózes történetét, hogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, és hogy aki hitte rátekintett, az életben maradt. Ugye a kígyomarás története, emlékeztetünk Mózes könyvéből erre a történetre. Ezt az ajándékot, ezt csak hittel lehet elfogadni. Kizárólagos, egyedüli út a hité, mert nincs más út, ezért aratott Jézus Krisztus az egyetlen. És akkor így folytatja János evangélista, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Nem ítélni akar bennünket. A Isten kép, ami ebben a világban létezik, legtöbbször ez. A Isten ítélő Isten, ami valahol természetesen igaz. De nem ez az elsőleges viszonyulása hozzánk. Nem azért jött a fiú a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által, vagyis hogy ez a világ megtartassék. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Vagyis már itt kiderül, hogy mi lesz velünk. Nem majd ott valamikor. Testvérem, most tudsz tenni a te örök életedért. A te üdvösségedért. Utána már, ami halálunk után erre nincs mód. És ezért mondja Jézus a 16. fejezetében a János evangéliumának, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Többenetes Jézus szava. Nem azt mondja, hogy az a bűn, hogy hazudsz, paráználkodsz, rosszat teszel, hanem az, hogy nem hisztek én bennem. Ez a bűn. Mert ebből a kárhozat jön. Testvérem, elhiszed-e, el akarod-e hinni, hogy Jézus az egyetlen út, egyetlen lehetőség a világnak, hogy élete legyen? Illetve hadd pontosítsak, elhiszed-e, hogy neked is az egyetlen utat? Mert azt még elhisszük, hogy a másik embernek. Na de nekem, neked, egyetlen utad, nincs más. Ismerős előttünk Zákeus történet, és az ő végén, az a történetek a végén van, ugye az a, megint csak egy jól ismert és híres ige, hogy mert azért jött az emberfi, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, vagy az elveszettet. És ez az igét, hogyha megnézzük dr. Budai Gergely professzornak a fordításában, nagyon érdekes dolgot találunk, mégpedig az, hogy ő így kezdi ezt, hogy éppen azért jött. És az eredeti görög szöveg megengedi ezt a fordítást is. Éppen azért jött. Éppen érted. Éppen azért, hogy ne kelljen elveszned. Nem csak úgy általában. Éppen érted. Nem vagy kisegítő testvérem azzal, hogy más már megtért. Hogy más már újjászületett. Neked kell meghoznod a hit válaszát. Neked. Nemet megspórolni. Éppen azért jött, hogy megkeressen, mert elveszett életed van nélküle. És végül a harmadik üzenet, hogy a szeretet az elveszés helyett életet, örök életet ad. A szeretetből mindig élet jön. Örök élet jön. Hogy el ne veszel, hanem örök élete legyen. És ugye furcsa dolog, hogy az ember mennyire cselekedni akar, mennyire maga akarja kezébe venni még az örök életének a dolgát is. Hogy ne legyen kiszolgáltatott, legalábbis ezt gondolja az ember. Ugye többször elhangzik az evangéliumokban ez a kérdés, hogy egyrészt a gazdag ifjúnál, meg egy törvénytudónál, két külön történetben, hogy mester, miót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Tehát az emberben megvan a vágy, hogy élete, örök élete legyen, de mit tegyek érte? A probléma viszont ott van, hogy nem ott kezdődik a dolog, hogy mit akarok tenni, hanem az Isten mit tett értem. A János 10:28-ban olvasjuk, örök életet adok, és nem vesznek el. Tehát a dolog az Istennek kezdődik. Ha nem akarsz elveszni, akkor erre figyelj. Isten örök életet ad, hogy el ne vesszen az ember. És megint Budai Gergely fordítását hadd idézzem, hogy megkeres és megtartsa az elveszettet, hogy megtartsa kifejezésben, hogy üdvözítse. Hogy az egész életét, örök életét az Isten a helyére tegye. Hogy visszaadja azt, amit mi elveszítettünk ott Ádámban és Évában. És életünk legyen. És akkor hadd tegyük fel valamilyen szinten mi is a kérdés, mint a gazdag ifjú, hogy mit tegyek. Igazából Jézus ugye elkezd beszélgetni vele, tartsd meg a törvényt, akkor kiderül, hogy megtartott, akkor add el minden vagyonodat, oszd szét, kincsed lesz a mennyben, jel és kövess engem. Gyakorlatilag mit tegyek? Semmit. Illetve hittel fogadd a kegyelmet. Nem tetsz érte semmit. Nem tetsz az örök életedért semmit. Nem tetsz a bűnbocsánatodért semmit. Megterítetett az úrasztala, amit ezek a jegyek mutatnak, amire utalnak, és azt mutatják, hogy semmit nem tetsz az örök életedért. Jézus már megtette. Helyetted. Mert ő előbb szeretett téged. és csak ezután, ennek átélése és megtapasztalása után lehet viszont szeretni, lehet viszont cselekedni, ha már ezt tudom, ha már ezt elfogadom. És nem azért, hogy én kiérdemeljem, hanem azért, mert hálából már tudok és akarok szeretni. És akarok irgalmas lenni, hiszen utána, hogy a törvénytudónak elmondja az irgalmas samaritánus történetét, az már szeretetből jön. Az már más alapokon éli az ember. És egy nagy kérdés, és itt most nyilván nem szeretnék itt ítéletet mondani, vagy kritikát megfogalmazni a különböző karácsonyi jótékonykodások kapcsán, ugye főleg karácsony előtti hetekben számos akció van világszinten is, van jó célért, hogy adomány gyűjtsenek. De azért ugyanazt hadd kérdezzem meg, mint az istentisztelet elején, vagy az ígéretés elején, hogy vajon amikor valaki ad akár milliókat egy-egy jó célért, itt a karácsony kapcsán, hiszen voltak ilyen felajánlások is különböző célokra. De milyen szeretet áll-e mögött? A magam szeretete? És most nyilván, mivel nem tudom abba az ember lélekbe belenézni, hogy ki milyen lelkülettel ad, csak kérdezek, hogy vajon a krisztusi lelkülettel adja, vagy pedig önszeretetből adja. Milyen szeretet áll mögötte? Az isteni szeretet az egy ajándékozó, önzetlen szeretet. Jézus magára is azt mondta, hogy nincsen annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Értjük? Aki életét adja az ő barátaiért. Megint csak nem lehet fölülbírálni, nem lehet überelni, nem lehet többet. Testvérem, milyen a te szereteted? Mi áll mögötte? Tudod-e, hogy csak úgy tudsz szeretni, hogyha Isten szeretetet már magadra vetted, ha elfogadtad. És ez a legnagyobb szeretet maga Krisztus. És nem nézi azt, hogy mibe került, hogy Vladár professzornak a megfogalmazását mondtam, az ő teremtménye az ember minden befektetést megér. Tudod ezt? Vagy tédre kényszerít-e ez a szeretet? Mert az igazi szeretet, az tédre kényszerít. Nem erőszakkal, nem letapossással, mint ahogy teszik sokan ebben a világban, hogy eltapossák a másikat, mert egyébként is a szeretet. A szeretet ez csontot tör. Ez alázatra int. Adj Isten, hogy tudjuk ezt a szeretetet elfogadni, és tudjuk ezt örömmel a magunkévá tenni. Mert Isten ezt nekünk ígérte és adta. És erre vezessen el bennünket az úrvacsora, az úrvacsorai közösség, ami Istenünkkel. Amen. Helyünkön maradva, ráfelelő énekként és egyben úrvacsorára készülő énekként a 322. dicséretet énekeljük, annak első négy versét. A 322. dicséret így kezdődik: e világot, bár ez büntet.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan adta nekünk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, Pál apostol korintusi első leveléből. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most csendesedjünk el, és ki önmagában adjon hálát Isten csodálatos ajándékáért, vallja meg, hogy igen, szükségem volt erre, mert nem azon az úton járok mindig, és kérjük az ő segítségét a vele való járáshoz. A csendes ima után majd együtt is imádkozunk az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután bűneinkről vallást tettünk, most hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint teszem fel a kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya ajándékba, kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért minden bűnbánónak. Amen. Fejezzük ki egymás felé is kiengesztelt voltunkat a készfogással a környezetünkben. Most pedig foglaljuk el helyünket, és akik szívünkbe elkészültünk erre, azok járuljunk az úrasztalához, alázatos szívvel és a megszokott szép renddel, a úrvacsorához, az én bal kezem felőli oszlopból jövünk először, mindig a fal felé indulunk, és vesszük a kenyeret, és középen a bort, és vissza középen térünk a padunkba. Az úrvacsora osztás alatt énekelünk. Először a 699. éneket énekeljük, így kezdődik: Betlehemi csillag csodafényt áld. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, és így élhettünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az Istennek tetsző életre az ige szavaival. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja benneteket, mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. Kérjük ehhez az erőt, imádságban jöjjetek fönnállva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy adtad magad, hogy adtad a legnagyobbat, amit adhattál. És köszönjük, hogy most is itt voltál szent lelked által, hogy mi is kapjuk a te kegyelmedet, a te mellénk álló szeretetedet, bátorításodat. Köszönjük mindazt, amit megtapasztalhattunk az igében, közös éneklésben, az úrvacsorában. Kérünk, hogy segíts mindezt őrizni, mindenre vigyázni és odafigyelni, hogy a veled való közösség napról napra a hálaadásban megújuljon. Állj mellénk, hogyha rossz útra térnénk, figyelmeztes, állíts helyre minket. Kérünk, hogy légy velünk napról napra szent lelkeddel. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba nemzetünket is a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védő kart, a küzd ellenséggel. Bal sorsa kit régen tép, hozz rá végeztendő, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendő.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Ámen. Befejezésül helyünket elfoglalva énekeljük a záró énekünket, a 328. dicséretet. Jöjjetek Krisztus dicsérni, és majd a kiáratnál szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe gyülekezeti újságunk legfrissebb számát, illetve az idősek is kapnak ajándékot.